Antigonéról szeretnék beszélni, arról a darabról, amely még ma is középiskolai kötelező olvasmány, és talán a legismertebb görög darabok közé tartozik. Tudjuk azt, hogy a görög tragédiák a mitológiából merítették a tárgyukat, tehát nagyjából adva volt az az anyag, amelyből a szerzők meríthettek. Ha azonban megnézzük azt, hogy az Antigoné anyaga honnan volt merítve, és mi volt, akkor azért egy kicsit óvatosabban kell fogalmaznunk. Az Antigoné története az úgynevezett thébai mondakörhöz kapcsolódott, annak volt része, és a küklikus eposzok, ezek a Homérosz mellett ugyancsak meglevő görög epikus költemények, amelyekből sajnos csak töredékek maradtak ránk, ezek szólhattak Oidipuszról, illetve szóltak Oidipuszról, két fiáról, akik harcban egymás kezétől estek el, arról a háborúról, amelyet az egyik Oidipusz fiú Polinejkész indított a másik Eteoklész ellen, hogy Thébai uralmát megszerezze. Ennek volt az eredménye ez a tragikus testvérgyilkosság, és hát sok más Argoszinak, akik Polinejkészszel együtt jöttek Thébai elfoglalására a halála. Ez adva volt, és adva volt, amennyire a töredékekből ismerjük bizonyos egyéb adatok is, amelyek azonban nem egészen egyeztek meg az Antigonéból ismerttel. Szó volt arról, hogy Kreónnak két fia volt. Két fia, az egyik Megareusz, a másik Haimón. Megareusz föláldozták, ő föláldozta magát a hazája jóvoltáért, az apjának az ösztönzésére. A másik fiú, Haimón viszont az epikus költemény szerint nem volt Antigonénak a vőlegénye, hanem megvolt a maga családi élete, és ő is azután a Szfinx áldozata lett, azé a Szfinxé, akinek a rejtélyét Oidipusz oldotta meg. Itt tehát a kronológia egy kicsit más volt, mint amit mi a görög tragédiákból ismerünk. Aztán még egyéb adatokat is ismerünk, jelentéktelen adatokat, amelyek szintén nincsenek összhangba az Antigonéból ismertekkel. Van egy olyan adat például, hogy a két nővért, Iszménét és Antigonét, Eteoklésznek a fia megégette. Ezek Szofoklész mind nem tud. Ellenben más dolgokat mond el, Antigonéről igazából nem tudunk semmit sem a Szofoklész előtti időkből. Itt tehát valószínűleg arról volt szó, hogy Szofoklész egy kicsit önállóan alkalmazta azt, amit a tragédia, a hagyományból, az epikus hagyományból ismert. Egy kicsit ő maga alkotta meg a történetet, az Antigoné történetét, úgy, ahogyan ezt ő jónak látta. Hogyan? Miköré csoportosította itt az eseményeket? Egy temetési tilalom köré. Kreón, a király, aki Thébai ura lesz, megtiltja azt, hogy Polinejkészt eltemessék. Ez a kérdés, hogy temetési tilalom, ez Szofoklészt már korábban is foglalkoztatta. És volt ennek nyoma az epikus hagyományban is, de nem úgy, ahogy az Antigonéban, hanem az a kérdés merült fel, hogy vajon a thébaiak kiadják-e az argosziaknak, megengedik-e az argosziaknak, hogy eltemessék a halottaikat. Ez adott alkalmat arra, hogy Szofoklész egy ilyen temetési tilalmat beemeljen az Antigoné történetbe, de egészen másképpen. Itt nem az argosziak és Tébály között folyik a vita, hogy vajon megengedik-e eltemetni a halottakat, hanem Tébályon belül a testvérek különböző viselkedési formájának, a hazáját védő, illetve a hazája ellen támadónak a magatartása szerint. Iszméné ismert volt a hagyományban is, valószínűleg nő volt, akit megöltek. De nem volt jelentős szerepe az Antigoné hagyományban. Iszménét megint Szofoklész vonta be, mint Antigoné testvérét. És mondom, főképpen ez a temetési hagyomány, illetve nem temetési hagyomány volt az, amely Szofoklész számára fontos volt. Foglalkoztatta őt ez a kérdés már az Ájászban is, egy korábbi darabjában is, de ott nem állt középpontban, az Antigonéban ez kerül a középpontba. Na most akkor, amikor arról beszélünk, hogy temetési tilalom, hogy a halottakat nem szabad eltemetni, ez a mi számunkra valóban nagyon borzasztó. De a görög gyakorlatban ez nem volt egészen ismeretlen, megdöbbentő volt és nagyon súlyos dolog volt, de nem volt ismeretlen. Az aténi hagyomány, az aténi jogban sem volt ismeretlen. Azt, aki a hazája ellen támadt, hazaáruló volt, azt a polisz határán kívül, tehát az állam határán kívül lehetett eltemetni, az állam földjébe nem temethették el. Vétkezőket, tehát gonosztevőket is büntettek azzal, hogy egy éverembe dobták őket, egy szakadékba dobták őket, és hát, hogy aztán ottan egyszerűen oszlott a holttest vagy darabig, vagy pedig valóban a madarak és a kutyák pusztították el, ezt nem tudjuk, de nem valószínű, hogy onnan kihúzták őket és eltemették ünnepélyesen. Tehát az aténi közönség a Kreónnak ezt a tilalmát, hogy nem szabad eltemetni Polinaikészt, ezt egy kicsit másképpen fogta fel, mint ahogyan ezt mi érezzük. És éppen azért is másképp fogta fel, mert Kreón a maga megnyitó beszédében, amire emlékszünk bizonyára, hogy ezt nagyon logikusan magyarázza el, hogy miért nem engedi ő, hogy Polinaikészt eltemessék. Amit itt Szofoklész azonban változtat a hagyományon, tehát hogy az argosziak vagy a tébaiak nem engedik kiadni az argoszi holttesteket, meg ez a jogi kérdés, hogy kit lehet temetetlenül hagyni és kit nem, ez nem így kerül elő. Szofoklész ezt a kérdést sokkal élesebben veti fel, eltemetni vagy nem temetni. Nem arról van szó, hogy a városon belül, vagy a város határain belül eltemetni, vagy azon kívül eltemetni. Eltemetni vagy nem temetni. És nem ez a kérdés áll tulajdonképpen a darab középpontjába, hogy most eltemetjük-e vagy nem. Ez egy befejezett tény a darab kezdetekor. Antigoné, amikor megjelenik, akkor arról beszél már, hogy Kreón kiadta ezt a tilalmat, tehát nem ezen vitatkozunk most még, hogy eltemetjük-e vagy nem. Itt arról van szó, hogy kinek mi a viszonya az eltemetési tilalomhoz. És ezt mutatja be a darab, hogy a különféle lehetőségek ebben a kiélezett helyzetben, ebben a vagy-vagy helyzetben, mert itt nem lehet közbülső megoldást találni, kompromisszumot megtalálni, mert vagy eltemetem a halottat, vagy nem temetem el, kicsit eltemetni nem lehet. Ennek következtében itt tehát a kérdés, mondom, a vagy-vagy kérdése. Ebben a vagy-vagy kérdésben ki hogy viselkedik? Milyen emberi magatartások adódnak ebből? Ez volt tulajdonképpen a kérdés, amit Szofoklész az aténi közönségnek az 5. században felvetett, és egy kicsit ez a kérdés az, ami a budapesti közönségnek is a 20. században vagy a 21. században felvetődik. Mit lehet egy ilyen kiélezett helyzetben tenni? Na most a darab kezdődik egy prologosszal, egy expozícióval, ahol ketten beszélnek a két nővér, Iszméné és Antigoné. De ebben a beszélgetésben, ebben a 100 sorjas beszélgetésben a darabnak a problémái már exponálva vannak. Hát melyek ezek a problémák? Az első az, hogy Antigone társat keres. Ő nem akar egyedül lenni. Ez mindjárt az ige használatban megjelenik, a szóhasználatban. Azt mondja, hogy hajlandó, azt kérdezi a nővérétől, hogy hajlandó vagy-e velem együtt tenni, velem együtt eltemetni a halottat? Hajlandó vagy-e ezekkel a kezekkel, az ő kezeire mutat, ezekkel a kezekkel együtt dolgozni? Ő nem akar egyedül lenni. Társat keres. És ez a társkeresés mutatkozik meg az ige használatban. A görögben nem csak egyes és többes szám, hanem kettős szám is van. És Antigone itt, hogy úgy mondjam, tömegesen használja a kettős számot magára és Iszménére, tehát a nővérére, mi ketten együtt, és a két testvérre, azok is ketten együtt. Tehát itt valami együttműködést szeretne létrehozni. De ez az együttműködés valahogy nem jön létre, mert Iszméné ettől elzárkózik, majd hogy hogyan, ezt majd látni fogjuk mindjárt. És majd ez az együtt, ez visszatér a drámának a csúcspontján, a legkiélezettebb helyén, amikor Kreón és Antigone áll egymással szemben. Majd erre majd később szeretnék beszélni. Ez az egyik, amit adódik, hogy Antigone szeretne együtt lenni, és Antigonénak egyedül kell maradni. A másik érdekes kérdés, megint egy szóhasználati kérdés, a barát és az ellenség problémája. A barát és az ellenség problémája, ahol a barát szót jelentő görög szó, a philos szó, ez nagyon tág jelentésű, jelent rokont, hozzátartozót, barátot, valakit vagy valamit, amire rászorulok, amire szükségem van. És itt ez a kettő, hogy barát és ellenség, ez a kérdés felvetődik, és majd arról lesz később a darabban szó, hogy azért ez nem olyan egyszerű dolog, hogy ki a barát és ki a philosz, így mondom, mert itt a rokont is jelenti ez a szó. Ki az, aki velem összetartozó, és ki az, aki ellenség. És már itt is, mindjárt a tizedik sorban egy érdekes kifejezést használ Antigone, amikor arról beszél, hogy egy kétértelmű szó van, kétértelmű kifejezés van itt, amely úgy is érthető, hogy az ellenségtől jön a barátokra a rossz, vagy úgy is, hogy az ellenségnek kiáró rossz jön a barátokra. Az ellenségnek kiáró rossz, ahogyan az argosziakkal kell bánni, vagy kellett bánni. Ez jön most az enyémekre? Vagy pedig az ellenség akkor kicsoda? Kreón, aki tulajdonképpen a nagybátyjuk, tehát rokon, ő is philosz kellene, hogy legyen, de nem az. Ez a kérdés most akkor, hogy ki a barát és ki az ellenség, illetőleg, hogy a barát tényleg barát-e, vagy pedig nem az. A rokon az barát-e is egyben. Ez már itt megint exponálódik. A harmadik és a legizgalmasabb kérdés pedig az, hogy na ebből a szóból indulok ki, hogy amit Iszméné mond, gondold meg, hogyan veszett el apánk. Gondold meg, fronészon, mondja a görög szöveg. Ez a fronészis, fronein, ige. Ez megint elég tág, mi a magyarban le kell valahogy szűkíteni valamelyik irányba, de azt jelenti azt, hogy meggondolni, megfontolni, józannak lenni. Gondold meg. És Iszménéből azután egymás után jönnek ki az ilyen szavak. Meg kell gondolni, hogy nők vagyunk. Túlzott dolgokat, nincs ér túlzásba menni, nincs értelme. A józanság. Antigone természetesen elzárkózik ettől, ő nem gondol meg semmit, hanem azt mondja ironikusan, de azért figyeljünk rá, hagyd, hogy az én esztelenségem elszenvedje ezt a szörnyűséget. vagyis Iszméné józansága és Antigoné esztelensége áll egymással szemben. Düszbúlia a görög szó, majd erre még szükségünk lesz a végén. Ez áll egymással szemben. Hát mi ez az esztelenség? Miért fontos az, hogy az ember józan legyen? Azért, mert az esztelenség a darabban foglaltak szerint a legnagyobb rossz. Ebben egyetért számos szereplő, mint ahogy abban is egyetért, hogy Antigoné esztelen, nem józan. Ebben egyetért a Kar, egyetért Kreón, egyetért Iszméné is, mert ő is azzal búcsúzik el Antigonétól, ha így látod, jónak menj, bár esztelen vagy, ha mész, de szeretteidtől szeretett. És ez azért már mindjárt egy különbséget jelent, mert van, aki esztelennek tartja Antigonét, de nem szereti. És van, aki esztelennek tartja, de szereti. Tehát nem egyszerűen leegyszerűsítve ábrázol Szofoklész, hanem megmutatja a lehetőségeket, amelyek adódnak. Tehát mi ez a józanság? A különös az, hogy a darabban a józanság viszonylagos. Azt mondja Antigoné, amikor Kreónnal szembe áll és Iszménével vitatkozik ottan, én amazok, tudnék a halottak, te emezek, tudnék Kreón baráta, Kreón és barátai szerint gondolod józannak lenni magadat. Ki így tartja józannak magát, ki úgy? Vagyis ez egy vélekedés, hogy mi a józanság. És attól függ, hogy mihez igazodom, mit tartok józannak. Nem egyforma. Aztán, amikor Haimón és Kreón egymással vitatkoznak, és Haimón arról próbálja meggyőzni az apját, hogy mégiscsak ne végezze ki Antigonét, ez a vita egyre hevesebb lesz, és azt mondja Haimón egy helyen, aki azt gondolja, hogy egyedül ő józan, Franej, az, ha jobban megvizsgáljuk, üresnek bizonyul. A vita azonban folyik, Kreón azt mondja neki a fiának, megbánod, hogy te akarsz engem józanságra oktatni, holott magad a józanságtól üres vagy. Mire Haimón, ha nem volnál apám, azt mondanám, hogy nem vagy eszeden. Ezt azért soroltam fel, ezt a sok példát, mert ugye mi hajlamosak vagyunk, filológusok arra, hogy a szöveget, mint szöveget olvassuk. És hát ha van benne egy szó, vagy egy mellékmondat, akkor abba bele tudunk kapaszkodni, és abból nagyszerű elméleteket gyártunk. De a színházban, és ezt a darabot színpadra írták, nem szobában, olvasásra. A színházban, ha csak egyszer van megemlítve valami, az még elszalad a nézők füle mellett. De amikor ennyiszer mondják el, hogy a józanság milyen fontos dolog, ennyiszer térünk ismét vissza erre a kérdésre, akkor ez már föltűnő kell, hogy legyen a hallgatóságnak, hogy mi ez a józanság. Hogy ez a józanság viszonylagos. Viszonylagos, mert attól függ, hogy ki ítéli meg, ki mit tart józannak. Aztán még valami. Kiderülhet az, hogy amit józannak tartottak, az nem józan. Mert Antigoné ugye azzal búcsúzik el, hogy az ő düszbúliáját, az ő esztelenségét nézze el Iszméné. De a végén, amikor Kreón, aki elveszti a fiát, Antigoné meghal, Haimón ugye megöli magát, a felesége is megöli magát, a Kreón felesége, és úgy érzi, hogy csak ugyan összeomlott a világ, akkor a saját diszbúliáját vádolja. Ugyanaz a szó kerül itt elő a végén. Kreón, aki olyan okosnak, olyan megfontoltnak tartotta magát, és csak az ő eszében bízott, az kénytelen elismerni, hogy ez egy oktalanság volt. Akkor arról beszél, hogy Phrenes Aphrenes, a esztelen ész az, ami őt hatalmába kerítette. És a Kar, amelyik afroszünével, esztelenséggel vádolta még Antigonét, az a végén mégiscsak arról beszél, hogy az esztelenség a legnagyobb baj az emberiség számára, minden baj ebből ered, de ezt most már nem Antigonéra, hanem Reónra vonatkoztatva. És ehhez most már csak egy dolgot teszek még hozzá. Az egyik karddalban így szól a kar. Akinek értelmét az istenség romlásba akarja vinni, az a rosszat tartja jónak. A kar ezt Antigonéra érti. Antigoné az, aki a rosszat tartja jónak. A végén kiderül, hogy nem Antigoné volt az, aki a rosszat tartotta jónak, hanem Kreón, de itt most nem ez a fontos a mi számunkra, hanem arról, hogy az istenség romlásba akar vinni némelyeket, és az ilyen ember a rosszat tartja jónak. Vagyis az istenség tudja, hogy mi a jó. Az ember találgatja, hogy mi a jó. Az istenség tudja, hogy mi a jó. Vagyis van valami jó, amit az istenség ismer. És itt egy másik kérdés merül, egy további kérdés merül fel, azt tudnék, hogy tanítható ez a jó? Gondoljunk csak vissza arra, amit az előbb Haimontól idéztem, illetve Kreóntól. Megbánod, hogy te akarsz engem józanságra oktatni, mondja Kreón. Mert tényleg Haimón nagyon meggyőzően, nagyon szépen és fiúi szeretettel kezdi elmagyarázni, hogy miért helytelen az apja magatartása. Te akarsz engem józanságra oktatni? Vagy Teiresziász a végén, jól meggondolva, jó akarattal szólok hozzád. És amikor Kreón elutasítja még őt is, akkor azt mondja, tanulja meg Kreón értelmét a mostani gondolkodásmódjánál jobbá nevelni. Tanulja meg. De nem tanulja. Hiába mondják neki, nem tanulja. Aztán, amikor Teiresziász szinte ítéletet hirdet fölötte, akkor meghökken. De akkor is csak odáig jut el, hogy hát legjobb megmaradni az ősök szokásánál. Jó, temessük el Antigonét, de, vagy a Polinaikész, de hát ez az ő erkölcsi tanúsága. Tanítható. Vannak, akik rájönnek erre maguktól. Vannak, akik hiába magyarázzák. Na mostan látnivaló tehát, hogy az expozíció a első 100 sor már tartalmazza azokat a problémákat, amelyek később megjelennek, és amelyeket a kar azután egy záró, rövid, kicsit talán száraz karddalban is így foglal össze, a józanság a boldogság alapja. Az istenek ellen vétkezni nem szabad. A kevélyek fennhíjázó beszédei nagy csapásokkal lakolva öregkorban tanulják meg a józanságot. És itt megint a kardnak egy korábbi éneke köszön vissza, amikor azt mondja még az elején, és az argosziakra gondolva, akik Thébáit ostromolják, Zeus gyűlöli a nagy szavak pompáját. Ott az argosziakról volt szó, itt most Kreónról. Látni való tehát, hogy a darab egy ívben van megszerkesztve, és ennek az ívnek a során derül neki azok, hogy az, hogy mely értékek valóban értékek Szofoklész szerint, és melyek csak látszat értékek. Hát persze a darab középpontjába Kreón és Antigoné szembeállása áll. Úgy lehet ezt, vagy talán úgy szokás is összefoglalni, hogy az egyik oldalon áll a józan ész Kreón, a másik oldalon áll Antigoné az érzelem. És valóban, hogyha az ember elolvassa a darabot, azt kell látnia, hogy Kreón az, aki logikusan gondolkozik. Ő világosan megmondja, hogy a hazaáruló, aki a hazája ellen támad, az nem élvezhet olyan előnyöket, mint az, aki a hazája mellett harcolt, a hazájáért harcolt és áldozta életét. Ez egy logikus gondolatmenet, itt nincs mit vitatkozni. Antigoné pedig nem érvel logikusan, ő egyszerűen hivatkozik az istenek törvényére, amely mindig volt és mindig lesz, amely állandó. És jellemét tekintve tulajdonképpen nem rokonszenvedő. Kreón makacs, önfejű, Antigone is az, Kreón nyers, Antigone is az, hát ha valaki elolvassa csak az első sorsort, ezt a prológust, akkor látja, hogy Iszménével hogy beszél Antigone, és nem különb ember, csak egyszerűen arról van szó, hogy ki mi mellett áll. Miért áll ki Antigone, és miért áll ki Kreón? És itt egy nagyon fontos különbség van a kettő között. Kreón azt mondja, az ellenség, ha meghal, sem lesz barát. Vagyis ez az értékelés, hogy én kit tartok ellenségnek, ez túlnyúlik a halálon. Kreónnak ez a véleménye, ez minden körülmények között igaz. Antigone erre csak azt az óvatos megjegyzést teszi, nála szokatlanul óvatos megjegyzést teszi, hogy ki tudja, hogy Odoát is így ezt tartják-e szentnek, Odoát a halottak világában. És itt van a Kreónnak a tévedése alapjában, amiért a Kreón józansága nem józan. Hogy ő azt hiszi, hogy az ő emberi értékrendje, ez minden körülmények között megáll, még a halálon túl is. Hogy az ő véleménye, az ő értékrendje abszolút. Holott a józanság éppen abban áll, amint ez a darabból kiderül, hogy az ember fölismeri a saját korlátait. Hogy nem abszolút, nem minden körülmények között érvényes az ő elgondolása. Ezt nem látta Kreón. Ez az, ami az Antigone magatartásában is benne van, mert hát csak ugyan tulajdonképpen az állam törvényeinek nem engedelmeskedni, ez nem egy szép dolog. És mégis Antigonénak van igaza. Ez, amit ő maga úgy fogalmaz meg, hogy szentül vétkezem. Szentül vétkezem. Egyszerre kettő vagyok. Szent és bűnös. Tényleg a törvényeket átszágom. Bár ő soha nem hívja törvénynek a Kreón rendelkezését. Neki ez csak egy parancs. De hát mégis az uralkodó parancsa. És ebben a feszültségben él, hajtja végre a maga tettét. Kreón pedig azt hiszi, hogy az ő döntése a halálon túl is érvényes, abszolút, és ebből a gondolatából, ebből a meggyőződéséből neki egyszer ki kell lépnie. Ez azonban egy olyan kérdés, amely ennek a kornak a fontos kérdése volt. Tudnélik, a 6. század végén, az 5. század elején az eleai filozófia felveti azt a kérdést, hogy mi az igaz. És egy olyan felelet bontakozik ki, ezt most tényleg csak nagyon lerövidítve kell elmondanom, hogy igaz az, amiben nincs ellentmondás. Aztán kiderül, hogy egyre több mindenről derül ki, hogy ellentmondás van benne. Aztán kiderül az, hogy ha tulajdonképpen mindenben ellentmondás van, és semmi sem igaz, akkor nem létezik tudomány. Mert hát mindenről kétféleképpen lehet beszélni, hogy a szofisták ezt megfogalmazzák. Akkor nincs tudomány, akkor nincs erkölcs, hogyha az, ami a határon innen van, az helyes, de ami a határon túl van, az nem helyes, és fordítva. A határon túl azt tartják helyesnek, amit itt helytelennek. Akkor csak át kell lépni a határt, és akkor már más az igazság? Akkor mi az igaz? Akkor veszendőben van a tudomány, és akkor bármire azt lehetne mondani, erkölcsök? Kell valaminek lenni, ami fix, ami nem változik. És akkor jönnek az atomisták, és azt mondják, hogy hát itt van az atom, a szétvághatatlan. Ami egy furcsa dolog, hogy valami, aminek kiterjedése van, de mégis szétvághatatlan. Elvben szétvághatatlan. De hát ezt fel kell tételezni, mert különben nincs tudomány. Ha egyszer ezt elfogadom, ezt az alaptételt, akkor már föl tudom az egész világot építeni belőle. Vagy majd Platón a 4. században. Az ideák. A tökéletes, változatlan ideák. Ha ezt elfogadom, hogy ezek valahol az égen túli területen vannak, akkor ebből megint föl tudom építeni a világot. Mint ahogy a matematikát is fölépítem bizonyos axiómákból. Muszáj valamit feltenni. És ezek azért csak a mi számunkra, filológusok számára ilyen meghökkentő állítások, hogy valami van, aminek kiterjedése van, de nem tudom ketté választani, mert most a fizikusok, kérem, hogy ne haragudjanak rám, ha nem egészen pontosan fogalmazok, az elektronnak tömege van, de nincs kiterjedése. Mi az, aminek tömege van, de nincs kiterjedése? Ez egy fából vaskarika. De mégis így van. Szóval vannak a világban olyan dolgok, amelyeket én nem tudok megmagyarázni, de mégis van. Szóval föl kell tenni valami ilyeneket. És Antigoné azt teszi föl, hogy az Istenek törvénye ilyen. Ami örök, és ami nem változik. És ő itt ezt az axiómát veszi fel, és ebből építi fel a maga magatartását. És ez összhangban van azzal, hogy a józanság az ember korlátainak a felismerése. Az ember értékrendje csak bizonyos korlátok között érvényes. A halálon túl már nem feltétlenül úgy van, ahogy ő gondolja. Ez a két pólus. Az én eszem, mert ezt Kreón nagyon erősen hangoztatja éppen ebben a trónbeszédként elhangzó első beszédében, hogy én, vagy pedig valami más, mondjuk az Istenek törvénye. A többiek meg a kettő között vannak. Ez a kettő az, aki abszolút szilárdan áll a maga meggyőződésében. Aztán hát vannak mások is. Hát például itt van az őr, aki a hírt a Kreón számára olyan felháborító hírt, hogy valaki eltemette Polinaikészt a tilalom ellenére. Hát az őr nagyon meg van ijedve. Aztán, mikor másodszor visszajön, és akkor már Antigonét hozza, mint tettest, akkor nagyon meg van elégedve. Nagyon meg van könnyebbülve. Hát igen, persze, hiszen nem jó dolog, hogyha az ember a barátait, megint ez a vészes szó jelenik meg, a barátainak ugye, hát szomorúságot okoz, de hát az én megmenekülésem, az én bőröm azért az mégis mindig jobb, hogy az megmentem. Az őr egészen nyíltan és nyugodtan beszél. Igen, én megmenekülök, ez a fontos. Majdnem komikus, és arra kell gondolnunk, hogy ott áll Kreón egyfelől, és Antigoné másfelől, és élet és halál kérdéséről van szó, és akkor az őr csak arra gondol, hogy jaj, de jó, hogy én megmenekültem. Ez valami olyasmi, amit ugye, tudjuk, azt Arisztotelész arról beszél, hogy a tragédia az valami szatírjátékszerűből nőtt ki, fejlődött ki, és azután csak később komolyodott meg. És valószínűleg volt egy ilyen szertartás, amelyben egy ilyen karneváli szertartás, hogy Bakhtinnal szóljak, amelyben a kettő ez így együtt volt. És vannak a tragédiának olyan pontjai, ahol ez mintha megjelennék egy kicsit. Az Oreszteiában is, a második darabban, amikor Oresztész arra készül, hogy az anyját Klütajmnésztrát bosszúból megölje, és a dajka kijön, és hát mesélget arra, hogy milyen volt ez az Oresztész, mint kisfiú, hogy jaj, de kedves volt, ilyen volt, olyan volt, és mi közben tudjuk, hogy mi készül oda benn. A shakespeare-i nagy tragédiákban a Lír király bolondjára tessék gondolni, ahol azért van a komikus mellé téve a tragikusnak, hogy a fekete még feketébb legyen. Antigoné ott áll ebben a vallomásos pillanatban, és az őr örül neki, hogy ő megmenekült. Aztán ott van a következő, a kar. A kar tulajdonképpen nem nyilatkozik, de érezhető az, hogy azért valahogy nem tetszik neki ez a kreóni magatartás, ez a tilalom. Ez nem mer szólni, mert hát persze a király, meg a törvény mégis, de azért szeretné elhárítani magától azt, hogy ebben neki részt kelljen venni. És igen, elítéli Antigonét, persze, de aztán, amikor Peiresziász megszólal, és azt mondja, hogy ez így nem mehet, akkor azért nagyon örül neki, és biztatja Kreont, hogy mégiscsak temesse el Polinaikészt. Van egy ilyen magatartás is. A harmadik magatartás az Iszménéjé. Iszméné nem vállalja a cselekvést, a szenvedést igen. A szenvedést igen. Amikor Kreón elé viszik Antigonét, és Kreón aztán Iszménét is kihívja a palotából, és megkérdezi, hogy végrehajtottad a temetést, te is részt vettél a tedben, akkor Iszméné azonnal azt mondja, hogy igen. Antigoné elhárítja, nem, te nem vettél részt a tedben. És Iszméné kérleli, hogy engedje meg neki, hogy ő is vele vállalja a szenvedést. Ez nem az őr magatartása. Ez egy másik magatartás, aki nem látja értelmét annak, hogy a hatalmasokkal szembeszálljon. Hát nők vagyunk, mit tehetünk mi gyenge nők? Ez megint egy szempont, amiről érdemes volna beszélni, de az időm lassan lejár. Ez megint egy szempont volna, hogy mit a nők milyen szerepet játszanak itt a férfiakkal szemben. Itt most csak annyit, hogy mit tehetek, nincs értelme szembeszállni. És valóban nincs értelme. Hát mit tehet ő, oldjak vagy kössek, mondja, mit változtat a dolgokon? Mit változtat? Tényleg, igaza van. Vannak ilyen magatartások. Aztán van azoké, akik szilárdan állnak a maguk meggyőződésében. Kreón, Haimón és Antigoné. Mindegyik más meggondolással. Kreón arról beszél, ugye ezt most már nem ismétlem, mert többször, hogy az én eszem, a törvény, amit én döntök, annak igaznak kell lenni. Haimón is. Ő Antigoné mellett áll. Mellette érvel. Láttuk, hogy hogyan. De ő nem arra hivatkozik, mint Kreón, hogy valamilyen törvény miatt engedelmeskedni kell. Nem arra hivatkozik, mint Antigoné, hogy az Istenek törvényének engedelmeskedni kell, hanem arra hivatkozik, hogy mi a közvélemény. Az emberek, a tömegeket, én ott járok az emberek között, és én hallom, hogy mi az ő véleményük. És hivatkozik arra, hogy nem város az, amelyik egy ember birtoka. Tehát egy politikai, ideológiai alátámasztást ad a saját véleményének. Aki az Istenek törvénye mellett áll, és aki az Istenek törvényének engedelmeskedik, és csak annak engedelmeskedik, és csak ő az, az Antigoné. Ő az egyetlen, aki azért temeti el a halottat, mert az Istenek törvénye ezt így kívánja. És mind a három egyedül lesz, mert Kreón is magányos, Haimón meghal, Antigoné pedig az egész darab folyamán magányos. Annyira magányos ő, aki az Istenek törvénye mellett áll, az Istenek törvényének a képviselője, hogy a végén, amikor búcsúzik Tébától és a karttól, akkor azt kérdezi, hogy melyik Isten ellen vétettem, melyik Istent hívjam segítségül. Mert ő nem tudja meg azt, hogy Kreón meg fog bűnhődni. Ő úgy megy el, hogy ez az ügy elveszett. Ő megképviselte az Istenek ügyét, és az Istenek ügye vereséget szenvedett. Az Istenek nem segítenek neki. az istenek keresztül viszik a maguk törvényét, igen, Antigonénak hely igaza volt, Kreón megbűnhődik, de ezt Antigoné nem tudja meg. Antigoné teljesen egyedül van. Ő úgy hal meg, hogy úgy érzi, hogy az istenek sem támogatták őt. Az istenek sem léptek közbe. És ez az antigonéi sors egy különös vallomás a világról. Mert hiszen minden költői alkotás, minden irodalmi alkotás egy világkép és egy világról szóló vallomás. Antigonét értékesnek tartjuk, és értékesnek tartotta nyilván az 5. századi aténi közönség, mert vállalta az istenek képviseletét, mert eltemette a testvérét. Azért értékes, mert eltemette a testvérét. Ha nem temette volna el, akkor nem lenne értékes. Azért kell meghalni, mert eltemette a testvérét. Az érték azáltal, hogy megvalósul a világban, ezáltal eleve pusztulásra van ítélve. Ha nem valósulna meg, Antigoné boldogan élne, míg meg nem halt. Antigoné vállalta a sorsát, megjelent vele az érték a világban, és ezért Antigonénak el kell pusztulni. Ez a világ egy tragikus világ. Ebben a világban az érték pusztulásra van ítélve. Ezt mondja a darab. Ezzel lehet vitatkozni természetesen, de a darab ezt mondja. A különös csak az, hogy ezt egy olyan író fogalmazza meg így, akit gyerekkorától kezdve ünnepeltek. Kevés olyan alakja van, nagy író alakja van a világirodalomnak, aki mindig sikeres volt, akit mindig elismertek. És ő a világot mégis ilyen tragikusnak látta. Vannak ilyen különös esetek. Köszönöm szépen.